Megköszönöm a délelőtt első blokkjának, a két előadának az előadását, külön, hogy ilyen jól gazdálkodtak az idővel. Nem tartunk szünetet, mint már mondták a kollégáim, mert könnyű kiterelni a büfébe a kollégákat, és nehéz onnan visszahajkurászni őket, úgyhogy most itt egy ilyen kis keménykedés van, és most egy picit váltunk, mert eddig a általános elvekről, általános szempontokról volt szó, és egy gondolatot egészítem ki a főnököknek a beszámolóját, hogy mindenki esetleg itt nézhet, hogy ez a mongóz mennyi mindenbe belekapott, mennyi mindenre foglalkozik, hogy minek ez. A közgazdaságtan ismeri az optimális üzemméret fogalmát, tehát, hogy mekkorának kell lenni egy cégnek ahhoz, hogy jól tudjon hatékonyan, nyereségesen tudjon működni, mert is mindenkinek nyereséget kell termelnünk. És nagyjából most ott közelítjük az optimális üzemméretet, még alulról egyébként, mert rengeteg szakember kell sokféle dologhoz, ezenek munkát kell adni, eladást kell produkálni, ehhez kell egy termékpaletta, kell egy létszám, és azt hiszem, hogy mi tanuljuk, hogy ekkora cégként hogyan kell viselkedni, de azt hiszem, hogy egy ekkora termékpaletta, ekkora tevékenységi kör, ekkora ügyfélkör kell ahhoz, hogy egy informatikai cég valóban tartósan nyereségesen működjön, már pedig, hogy egy ilyen cég, mint a miénk, tartósan tudjon működni, ez azt hiszem az egész közgyűjtemény szférának érdeke, hiszen nem senkinek nem jó, ha mi csődbe megyünk, nem csak nekünk nem jó. Na most a másik gondolat, hogy most egy kicsit lépünk, mert a szakmai tervekről, műszaki megoldásokról lesz szó. Először kifejezetten egy műszaki előadást fogunk hallani Bergár Agoston kollégámtól, utána pedig egy kitekintést a múzeumok világára, tényleges megoldásokról, alkalmazásokról, úgyhogy még kérem a türelmüket és kitartást az ebédig, de az idő közeledik.
Korábbi alkalmakkor, amikor hasonló körülmények között a fejlesztéseinkről kellett beszélnem, akkor volt, hogy úgy éreztem, hogy azok a bizonyos fejlesztések, amelyeket én nagyon fontosnak éreztem a termékeink szempontjából, azok a hallgatóságot egyáltalán nem érdeklik. És némi gondolkodás után rájöttem, hogy tulajdonképpen az azért van, mert ezeknek a fejlesztéseknek, illetve az innovációnak tulajdonképpen két fajtája van a mi szempontunkból. Az egyik az, ami azonnal hat. Ezt nem kell népszerűsíteni, mivel mindenki azonnal érzi, hogy fú, valami jobb lett. Illetve van az a fajta, ami általában egy mélyebb változást takar, és sokszor strukturális vagy keretrendszerváltozást, és ezt sokszor a felhasználó nem látja. Ugyanakkor pontosan ezek a változások, ezek a fejlesztések azok, amelyek jellemzően hosszú távon sokszor láthatatlanul, vagy többé-kevésbé láthatatlanul képesek a Leander által említett izzadságszagot csökkenteni. Szó volt a hálózatosodásról. Én személyesen is úgy érzem, ami a cégünknek az általános tapasztalata is, hogy egy önálló, szigetszerű termék az sokkal kevésbé versenyképes, mint azok, amelyek az egy intézményen belül használt, akár egy, akár más szállítótól származó termékekkel együtt tudnak működni. Ezért még különös hangsúlyt helyezünk arra, hogy a saját komponenseink, nem akarok terméket mondani pontosan azért, mert most már kultó van, sokkal inkább platformban gondolkodunk, mint különálló termékekben. A saját komponenseink is szorosan együttműködnek egymással, és ezt csak szorosabbra akarjuk vonni, illetve más szállítóknak a termékeivel is összekapcsoltunk sok komponensünket, amelyek napi szinten segítik az ott dolgozók munkáját. Teljességigénye nélkül az Aleph komponensekkel dolgozunk, a Lengyelországban elterjedt MonaNG múzeumi rendszerrel, adatokat importálunk aggregátorban a Greenstone-ból, ami egy nyílt forráskódú repozitórium szoftver. A Kellóban a Microsoft AX és az SAP számára biztosítunk adatokat a Huntékából, és még sorolhatnám. De mit is jelent az, hogy kultó platform? Ez egy hosszú folyamat, sok lépésből áll. Itt tartozom egy kis vallomással, mivel én a Huntéka oldalról jövök, kicsit oda húz a szívem, és jobban is képbe vagyok a huntékás fejlesztésekkel. Ez nem azt jelenti, hogy a Corvina oldalról ne lennének ezzel párhuzamos és előremutató fejlesztéseik, csak vannak olyan kollégák, akik ezeket nálam jobban be tudják mutatni. Talán az egyik legfontosabb lépés, amelyet a platformá válás irányában megtettünk és megteszünk, hogy a Huntéka 2.0 verziójától, ahogy Miklós már említette, a Yadox az nem csak önálló komponensként, hanem a Huntékába ágyazva is elérhető és használható. Tehát az, amelyet korábban is mondtunk, hogy a Yadox tulajdonképpen a Huntékának a digitális könyvtár modulja, ez most már egy nagyon kézzelfogható valósággá vált. Talán az egyik legfontosabb dolog, amelyet, amin most dolgozunk, hogy a Hunteka és a Corvina fölé egy olyan közös programozói rendszer, tehát egy API-t építettünk, amelyet egy első lépésnek szánunk az egységes, a Huntekát és a Corvinát kiegészítő, illetve leváltó szolgáltató modul felé, amely az opokot és az önkölcsönző pultot szolgálja ki. Ez minden olyan funkciót lefed, amelyet a két integrált rendszerünk támogat, tehát az olvasói adatoknak a megtekintését, módosítását, különböző kölcsönzési és előjegyzési tranzakciókat, nyilván amelyik mindegyiket ott kell értelmezni, ahova való. Tehát az opakban természetesen nem lehet kölcsönözni, ez az önkölcsönző pultnak a feladata. Továbbá mindkét rendszerünk támogatja a raktári kéréseket, a Corvinában megvalósított, a Huntekában még dolgozunk az online fizetésen, és mint említettem, fontos számunkra a más rendszerekkel való együttműködés, tehát ez nem csak a saját komponenseink számára használható, hanem akár REST, akár SIP2 protokollon keresztül bárki más is építhet mondjuk egy opakot vagy egy kölcsönzőpultot az integrált rendszereink fölé. A már említett kevésbé látható funkció, de különösen a rendszergazdák számára igen kedves, az egységes részletes monitoring komponens, amelyet az Eldorado-ban tapasztaltunk ki, és ez egy open source Java Melody nevű komponenst használ. Jelenleg a Huntekában már megvalósult, a többi rendszerünkben is működik, de nem csak a rendszergazdák számára hasznos, hanem egy megfelelő jogosultságokkal rendelkező könyvtári vagy múzeumi adminisztrátor is bármikor megnézheti, hogy milyen állapotban van a Huntekája, az erőforrások hogy állnak, és ha arról van szó, akkor akár az egyes lekérdezésekig is lemenve megnézheti azt, hogy mit csinálnak a felhasználók, illetve mik azok az adatbázis műveletek, amelyek esetleg problémákat okozhatnak, vagy nem elég hatékonyak. Leíró rendszereinknél sok fejlesztés van, amelyet nagyon sokáig sorolhatnánk, talán ez inkább a délutáni workshopoknak a témája. Néhány dolgot szeretnék kiemelni. Szó volt a múzeumi területről. Itt a múzeumokkal és a könyvtárakkal való folyamatos együtt dolgozásnak az egyik nagy tapasztalata az, hogy a könyvtári rendszer a múzeumi világhoz képest több éves előnyben van, és a múzeumok szeretnék ezeket a lemaradásokat behozni. És úgy érzem, hogy mi ebben tudunk segíteni, hiszen a könyvtári világban egy csomó olyan tapasztalat felhalmozódott az évek során, amelyeket a múzeumokban, természetesen a múzeumok egyedi munkafolyamatait és működését figyelembe véve fel tudjuk használni. Ennek az egyik megvalósulása lesz a múzeumi opak, amelyet jelenleg tervezünk. Ez a eredetileg könyvtárba tervezett opak 3 motorunkra épül, ugyanakkor a múzeumok igényeinek megfelelően nagyobb hangsúlyt helyez magára a tárgyra, illetve a tárgyról készült digitális anyagokra, például képre vagy adott esetben 3D-s objektumokra. Ez a megközelítés látható a múzeumi területen készült aggregációs projektjeinken, például a Krakkói portálon és a Múzeum Mapen is. Miklós említette az aggregátor projekteknek a fontosságát. Ezt mi is érezzük, és mindkét oldalról igyekszünk megközelíteni. A Hunteka oldaláról több olyan fejlesztés is készült a közelmúltban, amely ezt támogatja. Az egyik a Huntekába ágyazott OIPMH szerver, amely a korábbiakhoz képest már nem feltétlenül egy különálló komponens, hanem a Hunteka része, és csak be kell kapcsolni, és elég rugalmasan képes arra, mivel a Huntekában már ismert rugalmas import-export modult tartalmaz, amelyet folyamatosan továbbfejlesztünk, ami lehetővé teszi azt, hogy nem csak a már ismert és sokak által használt MARC szabványokban, de más szabványoknak megfelelő formátumban is képes adatokat kiadni. Nagyon fontos az Európeana integráció. Részt vettünk a Európeana Insight projektben, amelynek során elkészült az úgynevezett Easy Connection Kit. Ez egy nyílt forráskódú moduláris eszközkészlet, amelynek két modulját, a validációs modult és az előnézett modult a Mongoose Kft. Kollégái fejlesztették. Ez személyesen is nagy élmény volt ez a projekt, mivel Európa minden tájáról közel 30 intézmény dolgozott együtt, ezeknek körülbelül a fele volt technikai partner, körülbelül a fele volt tartalomszolgáltató. Magyarországról rajtunk kívül a Magyar Nemzeti Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Szépművészeti Múzeum vett részt, valamint közben csatlakozott a Dr. Kovács Pál megyei könyvtár. Egy másik komponens, amely a projekt során létrejött, az úgynevezett dark aggregátor, amely szemben a hagyományos aggregációs modellel, ahol általában nemzeti intézmények biztosítják ezeket a szolgáltatásokat. A projekt során felismertük azt, hogy vannak olyan országok, illetve vannak olyan körülmények, amikor vagy nincs nemzeti aggregátor, vagy anyagi, vagy technikai okoknál fogva nem tudja ezt a feladatot ellátni. Ezért egy köztes megoldásként jött létre, de tulajdonképpen állandó megoldássá vált. Ez szintén egy nyílt forráskódú komponens, amely az integrált rendszerekből képes fogadni adatokat, és azt továbbítja az Európájának. Nagyon fontos fejlesztés, ami a legtöbb érintett integrált rendszerben és a dark aggregátorban is elkészült, hogy a SOAR protokoll használatával harvesztálás nélkül is lehet közvetlenül adatokat feltölteni az Európájánába, ami többek között azzal az előnnyel jár, hogy rekordszinten is sokkal nagyobb kontrollt ad a felhasználó kezébe, hiszen míg egy OIPMH harvesztálás esetében ugye a protokoll sajátosságai miatt nagyon nehéz ellenőrizni azt, hogy pontosan mi és hova került feltöltésre, illetve honnan harvesztálták. A HUNTK-ban, illetve a többi olyan integrált rendszerben, ahol az LCK-nak az integrációja elkészült, minden egyes rekordra megnézhető, hogy pontosan mikor töltötték fel az Európájánába. Ez hogyan sikerült, ha volt hiba, akkor ez miért, mi volt a hiba, és adott esetben képes újra próbálni a feltöltést mondjuk néhány nappal később. Szó volt a szemantikus fejlesztéseinkről, van egy pályázat, amit ebben a hónapban szeretnénk beadni. Ez a komponens tulajdonképpen az integrált rendszer, a meglévő integrált rendszereinket szeretné leváltani, és három olyan fókuszpont van, amit most még a tervezés ezen fázisában látunk. Az egyik egy szemantikus leíró modul, ami képes arra, hogy minden olyan adatot, amit jelenleg az integrált rendszereink kezelnek, ezeket hatékonyan tudja kezelni, ugyanakkor RDF állításokként fogja ezeket ábrázolni azért, hogy a szemantikus technológiák által kínált lehetőségeket maximálisan kihasználjuk. És ez természetesen azzal jár, hogy külső adatforrásokkal, külső megbízható adatforrásokkal, például a VIAF-fal, illetve az ESCOS-szal hatékonyan össze tudjuk kapcsolni ezeket. Ahogy ezt terveztük, rájöttünk arra, hogy ha meglévő ontológiákat használunk, akkor valami ki fog lógni. Mert Leander és Miklós említették, hogy nagyon sokféle ügyfelünk van, nagyon sokféle adattal, ezért úgy érezzük, hogy akkor tudjuk a leginkább biztonságban, illetve a legjobban kezelve az ügyfeleink adatait, hogyha egy saját kultúrontológiát hozunk létre ezeknek az adatoknak a leírására. Ugyanakkor nagyon figyelünk arra, hogy a különböző szakmai területeknek a legfőbb szabványainak maximálisan megfeleljünk. Itt elég a BibFrame-re, az FRBR-re, vagy múzeumi területen a SIDOC CRM-re, vagy az FRBRO-ra gondolni. Ugyanakkor, hogyha szemantikus rendszert építünk, akkor az még mindig elég féllábú, hogyha nem építünk rá egy olyan szolgáltatást, ami ezt ki tudja használni. Erre tervezünk egy olyan okos opakot, ami képes arra, hogy ezeket a szemantikus adatokat megfelelően kezelje és értelmezze, a jelenlegi rendszereknél pontosabb keresési találatokat adjon, illetve az adatok, illetve a felhasználó szokásai alapján a jelenleginél pontosabb ajánló funkciókkal rendelkezzen. Ez azért is fontos, mert az elmúlt néhány évben több ajánló projektünk is volt, és a tapasztalat az, hogy ezek vagy nagyon egyszerű algoritmusok, mondjuk tárcszóegyezések alapján, vagy korábbi kölcsönzési vagy hasonló tranzakciók alapján ajánl tartalmakat a felhasználónak, vagy hogyha igazán pontos algoritmusokat akarunk használni, akkor azok borzasztó erőforrás igényesek, tehát nagyon sok hardvert megesznek, és általában ez nem éri meg. És pontosan ezt a problémát ajánlja, ezt a problémának a megoldására ajánl lehetőséget a szemantikus technológia, és ezt maximálisan ki akarjuk használni. Talán az egyik legkevésbé ismert, ugyanakkor az egyik legújabb termékünk a kultúraggregátor. Ez nem tévesztendő össze az aggregációval általában, hiszen vannak olyan termékeink, vannak olyan megoldásaink, amelyek aggregációs projekteket valósítanak, meg elég csak a Mokka ODR-re gondolni, amelyek természetesen sokkal lényegesen megelőzik ezt. A kultúraggregátor egy olyan komponens, amelynek a fő feladata a metadatoknak a begyűjtése, kezelése, illetve továbbítása az aggregátort használó szolgáltatásoknak. Ezek lehetnek múzeumi, könyvtári, illetve vegyes adatok is. A feldolgozás az teljesen más jelent, mint mondjuk egy könyvtári múzeumi rendszerben, hiszen itt a metadatoknak a kezelése az annyiban nehéz, hogy sok forrásból jönnek nagyon heterogén adatok, ezeket egy közös adatmodellre kell hoznunk úgy, hogy közben semmilyen adat ne vesszen el abból, amelyet a résztvevő intézménynek az adatbázisából megkaptunk. Követni kell a rekordok módosítását, esetleg törlését, hiszen például mondjuk az Európánál maximálisan előfordulhat az, hogy véletlenül feltölt valaki egy rekordot, ami mondjuk szerzői jog alá esik, és akkor ezt nagyon gyorsan vissza kell tudni vonni, hogy ne legyen belőle probléma. Ezeket az ilyen eseteket a rendszereinknek kezelni kell. Oda kell figyelni a duplumszűrésre is, hiszen mind a leíró állományban, mind a névterekben lehetnek egyezések, hogyha több külön-külön karbantartott adatbázisról beszélünk. Erre nagyon jó példa például a Kislengyelországi régiónak a múzeumi agregátor portálja, amelyet tavaly készítettünk. Itt tudni kell, hogy a 7 múzeumot tartalmaz az agregációs projekt, és mindegyik a hierarchikus icon cluster-tárgyszórendszert használja, amelyet külön-külön módosítanak, illetve különböző nyelvekre lefordítanak. Ugye az alap icon cluster az angolul elérhető, ezt ők lengyelre, illetve adott esetben más nyelvekre fordítják, és ezeket a módosításokat kell nekünk az agregátorban egyetlen konzisztens hierarchiává összefűznünk úgy, hogy minden olyan gazdagítás plusz adat, amelyet ők hozzáadtak, az ebben elérhető legyen. Természetesen egy agregátornál, hogyha a portál is kapcsolódik hozzá, vagy bármilyen más digitális szolgáltatás, akkor hogyha az eredeti forrás kiesik technikai okok miatt, akkor a szolgáltatást továbbra is biztosítani kell. Emiatt szükség van a digitális anyagoknak a cache-elésére, illetve ezeknek a rendszeres frissítésére, hogy mindig friss legyen a rendszer, és az indexelés is pontosan a heterogén adatok miatt sokszor további kihívások elé állít minket. Az agregátornak az első verziója az a Hunteka motorra épül, pontosan azért, mivel a Hunteka-nál már megismert rugalmas metaadatkezelési lehetőségeket maximálisan ki akartuk és ki kellett használnunk. A Hunteka-nak az import-export rendszerét, ami most is aránylag jól bővíthető, még tovább fejlesztettük, aminek az lett az eredménye, hogy új formátumokba, illetve új formátumokból való konverzió nagyon egyszerűen megoldható. És egy kicsit technikaibb, de nagyon fontos tapasztalat, hogy az intenzív használat, ami sok intézmény adatainak az egyidejű kezelésével jár, az rávilágította arra, hogy a széles körben elterjedt és sokak által szeretett relációs adatbázisoknak azért vannak gyengéi, és pontosan emiatt terveztünk egy új agregátort, amely most beta állapotban van, ami már egy gráf adatbázist használ motorként. Ez nagyon pont a gráfoknak a tervezési modelljei miatt alkalmas arra, hogy sűrűn kapcsolt hierarchikus adatokat, mint például a korábban említett icon cluster, nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan kezelje. Szemben a korábbi megoldásokkal, ahol sokkal inkább háttérmegoldások vannak, és nagy mennyiségű adatot kezelnek, a portáljaink mindegyik egyedi. Hiszen a portálnál a legfontosabb az, hogy milyen élmény éri a felhasználót, és minden könyvtár, minden múzeum törekszik arra, hogy a látogató egy egyedi és lehetőleg maradandó élményt kapjon, amikor meglátogatja a honlapot. Emiatt nem nagyon lehet nehéz előrefejlesztett komponenseket kialakítani, sokkal inkább a tervezési, prototipizálási és fejlesztési módszertanokra figyelünk a portálok építése során. Nagyon jó tapasztalataink vannak az interaktív wireframe-ekkel, amelyek mind cégen belül, mind a megrendelőnek átadva is nagyon jó kommunikációs eszközök. A korábbi próbálkozásokhoz képest rájöttünk arra, hogy nagyon sokat nyerünk, mind a fejlesztési oldalról, mind az ügyfél is azokkal a felületekkel, amelyeket a kezdetektől fogva responszívnak tervezünk, és talán az egyik leglátványosabb fejlesztés, amelyeket a portálokban elkészítettünk az elmúltban, hogy WebGL alapú 3D megjelenítéseket is támogatunk már. Ez különösen múzeumi adatok számára, vagy múzeumi adatok esetében látványos, és a Museum Map nemzeti agregációs portálon látható. Egy másik tapasztalat, amit a sok különböző komponenseink fejlesztése, illetve az egyedi projektek fejlesztése során begyűjtöttünk, hogy mindig meg kell csinálni a súgót, és az általában elég sok munkával jár akkor is, hogyha sok benne a redundáns munka. Tehát, hogyha van egy kézikönyv egy komponenshez, készül belőle egy digitális tananyag, és készül egy helyzetérzékeny súgó, ebben nagyon sok közös tartalom lesz, ugyanakkor mégsem egyezik meg teljesen, hiszen nagyon más a felhasználás. Az első ilyen fejlesztésünk az Eldorado projekt során készült el, ahol követelmény volt az, hogy a rendszeren belüli hely, illetve a szerepkör alapján testre szabott tartalmakat kapjon a felhasználó, hogyha súgót szeretne. És ezek a tapasztalatok alapján elkezdtünk fejleszteni a saját kultó portfóliónkhoz egy helyzetérzékeny súgószervert, amelynek a fő funkciója, hogy terméktől és verziótól függően képes több nyelven tartalmakat szolgáltatni, és ezeket a tartalmakat képes kombinálni úgy, hogy ezek többféle felhasználásra is alkalmasak legyenek. Tehát, hogyha kis atomi részekre bontjuk például egy keresés funkciónak a leírását, akkor ez alkalmas lehet arra, hogy a rendszeren belül helyzetérzékenyen kiszolgálja mondjuk a Huntékának vagy a Corvinának a Huntéka Corvina felhasználónak az aktuális igényeit, lehet belőle felhasználói kézikönyvet is készíteni, illetve Sinka Robi nagy örömére digitális tananyagot is. Természetesen egy ilyen tartalomkezelő nem teljes a médiaanyagoknak a beágyazása nélkül, tehát egy ilyen tartalom akkor jó, hogyha képeket és videókat tartalmaz, illetve tisztában vagyunk azzal, hogy sokféle dokumentációs és leíró formátum van használatban jelenleg. Mindenkinek mások a preferenciái, van, aki a DocBookot jobban szereti, van, aki a Markdown-t szereti, ami a wiki formátumnak egy változata, van, aki latexben készíti a dokumentumait, és szerencsére találtunk egy olyan nyílt forráskódú komponenst, amely a súgószervernek a konverziós feladatait látja el, ez a Pandoc, ami ezeket a formátumokat egymásba, illetve HTML-ben nagyon gyorsan tudja a korábbi XSLT alapú megoldásokhoz képest konvertálni. És hát a tananyag szerkesztő, illetve a súgó szerkesztő felhasználóknak nagyon fontos, hogy a rendszer egy WYSIWYG szerkesztőt is biztosít, ami szintén egy nyílt forráskódú komponensen alapul. Ez a SummerNote Editornak egy változata, amelyet Erdős Zoli kollégám tart karban. Másik tapasztalat, amelyet elsősorban az integrált rendszerek fejlesztése és karbantartása során kaptunk, hogy ezeket le is kell fordítani. Ugye a Huntéka jelenleg 5 nyelven elérhető, a magyar mellett angolul, románul, lengyelül és törökül használják a rendszert. A Huntékában konkrétan 12 000 kulcs van, amelyet le kell fordítani akkor, hogyha egy új nyelvre le akarjuk fordítani a rendszert. Ez szerintem senkit nem kell meggyőznem arról, hogy ez mekkora munka, és ezt utána karban is kell tartani. Tehát kezelni kell azt, hogy milyen új fordítások vannak, melyek azok, amelyekre már nincs szükség, melyeket lehet összevonni, melyeket kell különféle változatokra bontani, és azt hiszem egyértelmű, hogy sokat nyerhetünk egy olyan komponens, egy olyan közös komponens kifejlesztésével, amely ezeket a fordításokat közösen képes kezelni, és a különböző szoftver komponenseinknek akár közösen, akár külön-külön ezeket szolgáltatni. Említettem az OIPMH szerverünket, ez egy teljesen új fejlesztés, és azért nagyon fontos, mert egy új fejlesztési és technikai módszert, illetve eszközkészletet próbáltunk ki rajta, ami azt teszi lehetővé, hogy nagyon gyorsan fejleszthető és nagyon könnyen bővíthetővé vált a komponens. Ez nagyon jól bevált. Gyakorlatilag eljutottunk odáig, hogy egy új forrásnak a beágyazása ideális körülmények között néhány óra alatt elkészülhet, és ez mind önállóan is képes működni, illetve beágyazva, például a Huntékában ez a komponens van beágyazva. Nem csak a saját komponenseink használják ugyanakkor, bár illeszve van az agregátorhoz, a Yadoxhoz, az Opakhoz és a Huntékához, ugyanakkor Alephből, Greenstoneból szolgáltatunk adatokat, de képes arra is, hogy önálló fájrendszeren található XML fájlokból, vagy egy tetszőleges SQL adatbázisból a megfelelő lekérdezéseknek a megírásával is képes adatokat szolgáltatni. Szó volt a felhőről, ez egy kicsit nehéz téma, mivel, ahogy Leander említette, ez egy nagy buzzword ma. Ugyanakkor én úgy érzem, hogy nagyon sok lehetőség is van a felhőben. És külön kihívást jelent számunkra az, hogy a rendszerünket úgy tervezzük, hogy alkalmasak legyenek erre a feladatra. És két olyan pontot szeretnék kihangsúlyozni, ami nagyon sokat, amelyre nagymértékben támaszkodunk a mostani fejlesztésekben. Az egyik a Docker, ami egy nyílt forráskódú konténerrendszer, és lehetővé teszi azt, hogy tulajdonképpen mini virtuális gépek formájában komponenseket definiáljunk előre, és azokat utána gomnyomásra telepítsük. Nagyon jó arra, hogy erőforrás problémákat küszöböljünk ki vele, hiszen teljesen érzéketlen arra, hogy egy adott komponens hol van. Tehát nem kell mondjuk egy opaknak tudnia azt, hogy az őt kiszolgáló Hunteka vagy Corvina integrált rendszer, illetve a mellé telepített Jadox vagy Corvina dokumentumtár pontosan hol van, mert a hálózatot és egyéb technikai részleteket a Docker teljes mértékben elrejti. Emiatt nagyon jó arra, hogy jó skálázható rendszereket építsünk belőle. Egy másik, ez sokkal inkább tervezési modell, az úgynevezett multitenant működés, ami azt jelenti, hogy egyetlen kiszolgáló egy szoftver folyamat képes több adatbázis, több ügyfelet egyidejűleg és biztonságosan kiszolgálni. Ez a Hunteka-ban és az OAI szerverünkben már kész van. A Hunteka 2-es verziója olyan szinten támogatja ezt, hogy egy meglévő Hunteka mellé új rendszer telepítése nagyjából egy percig tart, plusz konverzió. És a modell sikerei miatt úgy tervezzük, hogy ezt a többi komponensünkre is bevezetjük, az opaknál és a Jadoxnál ez már folyamatban van, és ezt fogja viszonylag gyorsan, ahogy erőforrásaink engedik, követni a többi komponens is. Na most nagyon jó, hogy a felhőről beszélünk, és nagyon sok lehetőség van benne, de én nem hiszek abban, hogy mindenkit ebbe bele kéne erőltetni. Tehát, hogy különösen kis intézményeknek nagyon sokat adhat egy olyan felhőszolgáltatás, amelyet nem nekik kell karbantartani, nem nekik kell felügyelni, ugyanakkor maximálisan megérthető az, hogyha egy nagyobb intézmény, egy országos vagy megyei intézmény saját infrastruktúrát tart fenn, és biztonságban saját kézben akarja tudni az adatait. Ezért akármennyire is fókuszálunk a felhő jellegű fejlesztésekre, odafigyelünk arra, hogy ezek önálló komponensként, önálló telepítésként is elérhetőek legyenek. András és Hédi részletesen fog beszélni az attrakció fejlesztési projektjeinkről. Én ezt csak tényleg a technológia kedvéért nagyon érintőlegesen akarom említeni. Az egyik, ami hát sok élményt hozott a fejlesztés során, a Kinect, ami egy a Microsoft által fejlesztett látható fényben és infravörösben dolgozó komplex kamera, ami lehetővé teszi azt, hogy kézzel, illetve testmozgással vezéreljünk szoftvereket, amire építettünk kisebb, illetve nagyobb milyen kiállítási, attrakciós projekteket, például a Kecskeméti repülőnapon, illetve tavaly a Pákozti csata emlékkiállításon. Ez egy kirakó. Még önmagában nem lenne érdekes. Sokkal érdekesebb az, hogy nincsen semmilyen beviteli eszköz, ami támogatja ennek a kirakását. Az embernek a kezét kell használnia, illetve a testét ahhoz, hogy meg tudja fogni a kirakónak az egyes részeit és a helyükre húzni őket. Ez nagyon egyszerű, viszont nagyon szerették. A repülőnapon tolongtak érte, és nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. Egy kicsit bonyolultabb a Pákozdi csata emlékkiállításra készített projekt. Ezt Andrásék részletesen be fogják mutatni. Nekem csak annyi a tapasztalatom vele, hogy nagyon komikus az, amikor azt látjuk, hogy valaki ugrál a képernyő előtt, és próbál védekezni egy képzelt szuronyos puskával. Egészen addig, amíg az ember ott nem találja magát, és ő próbál védekezni, illetve támadni a szuronyos puskával, hiszen akkor már nagyon fontos az, hogy a Pákozdi csatát megnyerjük. Leander említette az Oculus Riftet. Ez egy virtuális valóság eszköz, ami lehetővé teszi azt, hogy 3D-ben lássunk egy modellezett világot. Követi az embernek a fejmozgását, kísérteties. Én tavaly egy konferencián próbáltam az Oculust, és bár tudtam azt, hogy ez nem valódi, de az embernek az agya mégis elhiszi. Tehát, hogy nagyon ijesztő, amikor a hullámvasút elkezd zuhanni az emberrel együtt. És az ezt fejlesztő cég kiadott nem sokkal később egy Oculus Touch nevű kontrollert, ami a rendszernek a kézzel való vezérlését teszi lehetővé. A kettő együtt már nagyon jó virtuális valóság élményt szolgáltat, ezt délután majd, ha minden igaz, ki is lehet próbálni. Úgyhogy mindenkinek ajánlom. Összességében rövid távon a Kultó platformnak a szorosabbra húzására és a kialakítására fókuszálunk. Mint említettem, nagyon fontosnak érezzük, hogy mind a saját komponenseinket, mind az együttműködő külsős komponenseket egy olyan szoros egységgé fűzzük, amelyek lényegesen többet tudnak kínálni együtt, mint külön-külön. Így lesz a különálló termékekből a platform, ezt nem én találtam ki, ezt már az Európána is mondja egy-két éve. Figyelünk arra, hogy a korábbiaknál modernebb, könnyebben használható felületeket hozzunk létre, hiszen hiába tud sokat egy, akár egy integrált rendszer, vagy egy gyűjteménykezelő rendszer, hogyha a használata nem kényelmes. És ahogy Miklós említette, mi is érezzük az agregációs projekteknek, az agregátoroknak a fontosságát, az ezekben rejlő lehetőségeket, és ezt maximálisan ki is szeretnénk használni a kultúragregátornak, illetve a kapcsolódó szolgáltatásoknak a továbbfejlesztésével. Hosszú távon ott van a szemantikus katalógusnak a fejlesztése, ami elég nagy kihívás lesz, és nagyon élvezzük, a fejlesztők nevében is beszélhetek, azt hiszem, nagyon élvezzük a 3D technológiáknak a fejlesztését, a természetes vezérlés buktatóinak és kihívásainak a felderítését és ezeknek a lebirkózását. Köszönöm szépen a figyelmüket!